Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Felolvasom az evangéliumot, a napi evangéliumot, itt azon most hozzáteszek valamit. A 29. verstől fogom felolvasni, és nem a 31-től, Lukács evangéliumából a napi evangéliumot, tehát kiegészítem az elejét, mert így sokkal érthetőbb ez az aránylag rövid rész. Tehát így hallgassuk meg, és így fogom majd a magyarázatot hozzáfűzni. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Akik hallgatták, az egész nép, sőt még a vámosok is igazat adtak az Istennek, és fölvették János keresztségét. A farizeusok és a törvénytudók ellenben semmibe vették az Isten rájuk vonatkozó tervét, és nem keresztelkedtek meg. Kihez hasonlítsam a nemzedék fiaid? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, nézzük, akkor rögtön látni fogjuk, hogy ez a megelőző két vers mennyire fontos a továbbiaknak az értelmezéséhez. Hiszen itt Jézus egy ítéletet fogalmaz meg a kortársairól. Így együtt kell mondjuk, hogy a kortársairól, miközben rögtön azért szét is szedi itt a 29. versben, hogy akik a maga az evangélium, akik hallgatták, az egész nép, sőt, még a vámosok is igazat adtak az Istennek, és fölvették János keresztségét. Tehát igen, az egyszerű nép, a bűnösök, a vámosok, ők fölveszik, ők meghallják azt, amit Jézus mond, és hisznek neki. Ez a rész egyébként a Jánossal foglalkozó harmadik szakasz Lukács evangéliumában, és itt Jézus hangsúlyoz valami nagyon fontosat egyrészt Jánossal, másrészt önmagával kapcsolatban, és ennek kapcsán kritizálja meg ezt a nemzedéket. Tehát a nép és a vámosok fölvették János keresztségét. Az egyszerűek, akik nem sokat filozofálnak azon, hogy hogyan utasítsák el, hogy a saját tanítói vagy csoport érdekeiket hogyan érvényesítsék az evangélium ellen, nem. Ők egyszerűen benne élnek a rögvalóságban, és üdvözlik Jézusnak az örömhírét, az evangéliumot. A farizeusok és a törvénytudók ellenben semmibe vették az Isten rájuk vonatkozó tervét, és nem keresztelkedtek meg. Tehát itt azt mondja az evangélium, hogy igenis, ők is meghallják ezt a tervet, de semmibe veszik, és itt mindjárt jön a magyarázat is ezzel a hasonlattal, és nem keresztelkedtek meg. Tehát nekik is meg kellett volna keresztelkedni a felismerve azt, hogy igen, nekik is szükségük van a bűnök bocsánatára. Még egy nagyon fontos kifejezés itt van, a nép, sőt még a vámosok is igazat adtak az Istennek. Ez azt jelenti, ez a kifejezés, hogy felismerték Isten bocsánatának, megbocsájtásának a lehetőségét. Tehát, hogy íme eljött a Messiás, eljött az Isten mind teljes bocsánatának az ideje, és ezt hirdeti meg Krisztus. Meg kell keresztelkedjenek, és fölvették János keresztségét. Éppen ezért figyelmesen hallgatták Jézust is, mint egy tovább megy azon az úton, amit János meghirdetett, amivel János, mint egy előhírnökként meghirdette Jézust. Ezek után, hogy látja, megállapítja Jézus, hogy igen, a nép és a vámosok, azok felismerték Isten látogatásának idejét, az Isten üdv tervének beteljesedését. A vezetők azonban nem. Ezek után mondja azt, hogy kihez hasonlítsam ennek a nemzedéknek az embereit, kihez hasonlók. Mint egy költői kérdés természetesen, és ekkor a piacon ülő gyerekekhez hasonlítja őket, akik mint egy kiabálnak egymáshoz. Mi ennek az értelme tulajdonképpen? Hát a gyerekek kiáltozása, hogy az eredménye az, hogy az egyik azt mondja, egyik csoport azt mondja a másiknak, hogy ha furuljáztunk, nem táncoltatok, ha siránkoztunk, nem zokogtatok, tehát bármit kezdeményeztünk, játékot, ti semmiben nem voltatok társak, mindenben csak közömbösek maradtatok. Tehát ez a közömbösség mindig azt jelenti, hogy egy szennevetelenség. Én már elhatároztam magamat, ne zavarjatok össze a tényekkel. Ugye a farizeusok, írástudók kapcsán sokszor elmondtuk, hogy ők már elhatározták, ha eljön a messiás, ha Isten elküld bármiféle üdvösséget, akkor az vagy olyan lesz, amilyet ők elképzeltek, vagy akkor nem lesz. És ez egy borzasztó dolog. Ez egy rettenetes dolog így hozzáállni Isten üdvözítő terveihez, mert ezzel valóban meghiúsítják Isten üdvözítő terveit önmagukra nézve. Természetesen a történetben nem tudják meghiúsítani, mert Istennek az útjai kifürkészhetetlenek, és ő mindig megtalálja az utat. Tehát ez tulajdonképpen ez a gyerekeknek ez a kiáltozása, ez egy szemrehányás az egyik csoporttól a másiknak, mert nem hajlandók semmiben sem együttműködni, játszani, egyszerűen közömbösek teljességgel. És ugyanígy ezt alkalmazza Jézus a farizeusokra, írástudókra, a nép tanítóira, méghozzá hogyan is? Itt jön a következő, a 33. verstől, mert eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, és azt mondjátok, ördöge van. Igen, ez a kenyeret nem eszik, bort nem iszik, tehát semmi olyat nem eszik, ami az emberi kézművességből adódik, a mesterségből adódik, hanem csak a természetből veszi magához a dolgokat. Bort és szeszes italt nem iszik, mint egy nazír az Ószövetségben, aki Istennek szentelt ember. De nem baj, a nép tanítói lerendezik ezt az egész dolgot azzal, ördöge van. És kész, ez egy nagyon-nagyon súlyos vád. És ezzel, mint egy lezárnak minden vitát arról, hogy János kicsoda, és természetesen az ő meghirdetése Jézusról, a messiásról, az mennyit ér. Tehát nagyon-nagyon nagy az ellentmondás. Nem egyszerűen azt mondják, hát ez nem kell foglalkozni, hanem elítélik, mint ördöngöst. Azután pedig Jézus azt mondja, eljött az emberfia, eszik is, iszik is. Látjuk Jézusnak, mennyire fontos az asztaltársaság. Elmegy lakomákba, kenyeret szaporít, halat szaporít, bort sokasít. Ezt nem szaporítja, hanem sokasítja. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus ebben a világban élő örömet hirdet. Ő nem aszkéta módon él. Természetesen a kereszténységhez majd hozzátartozik az aszketizmus, ahogy ő maga mondja, hogy majd amikor elvétetik a vőlegény, akkor majd böjtölnek az apostolok is. Hát mi is böjtel, imádsággal fékezzük meg e világi vágyainkat, és az ördögtől incselt vágyainkat, hogy tudjunk a hit, remény, szeretet isteni erényeiben élni. Tehát Jézust is megtámadják. Nagyon fontos, hogy az ószövetségi bölcsességi irodalomban a borisszának, falántnak az elítélése, aki tobzódik ebben a világban, az nagyon kemény volt. Tehát ez sem egy akármilyen vád, hanem mint egy züllöttséggel gyanúsítják Jézust, aki igazából, ha tetszik, kihasználja a követőinek a hiszékenységét, ha tetszik, egy modern szekta vezérhez hasonlítják, akinek az a lényeg, hogy a 10%-ot mindenki fizesse be, vagy akár még annál is többet. Tehát Ráadásul még azt mondják, hogy a vámosok és bűnösök barátja. Ahelyett, hogy felfedeznék ebben, hogy lám eljött Isten irgalmának az ideje, mert ezek a vámosok és ezek a bűnösök megtérnek. Hallgatják az Isten evangéliumát. Ehelyett inkább szemrehányásként értelmezik Jézus ellen, és megint csak Jézussal kapcsolatban is látjuk másutt az evangéliumokban, hogy őt is ördögösnek tartják. Tehát teljesen mindegy, hogy eszik vagy nem eszik, teljesen mindegy, hogy iszik vagy nem iszik, az a lényeg, ördögös. És ebben a pillanatban el van zárva az emberektől, illetve az embereket el akarják zárni őtőle, illetve őtőlük, mert ugye Jánostól is, és végül megjegyzi az evangéliumban Jézus, de a bölcsességnek igazat adott minden gyermeke, vagy az Isten bölcsességét azonban fia igazolták, ahogy az olvasmányos könyvben van. Tehát a bölcsességnek a gyerekei, a bölcsesség az Ószövetségben, a bölcsességi irodalomban sokszor megszemélyesítettként jelenik meg, és a megszemélyesített bölcsességnek a fiai azok, akik befogadják a bölcs tanítást. Jézus, az atyának a fia, aki teljességgel az atya bölcsességével rendelkezik, és azt hirdeti. Éppen ezért, aki befogadja Jézust, befogadja Isten bölcsességét, és ilyen módon meghallgatja, megéli, megtapasztalja életében, mit jelent valóban Krisztus a messiás. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy az Ószövetségben ott rejlik valamiképpen az Új Szövetség, és az Új Szövetség megvilágítja az Ószövetségnek az előképeit. Tehát ilyen módon gazdagabban értjük meg, és csak is így értjük meg, így tegyük hozzá, azt, hogy Jézus mit is mond igazából. Az ószövetségi kifejtéseknek a hátterével tudjuk megérteni, hogy mit mond Jézus számunkra az evangéliumban. Igen, igazolja önmagát a csodákkal, igazolja önmagát a bölcsességével, igazolja önmagát az egész mentalitásával, mert az Ószövetséget nem eltörli, hanem beteljesíti, és az embernek olyan emberi életet hoz, ami semmiképpen sem egy sziesztázás a Champs-Élysées-en, úgy ebéd után. Nem, kereszténynek lenni nem kényelmes dolog. Hozzátartozik az aszkétizmus, hozzátartozik az elmélkedés, Istennel való magányosság, hozzátartozik a szenvedések elvállalása, de ugyanakkor ez egy belső öröm, mert Istennek már most megtapasztaljuk, nem csak megértjük, hanem megtapasztaljuk a bölcsességét, erejét, az üdvösségnek a benső nyugalmát, örömét, ezt hozta el Krisztus, és ezt nyomatékosítja számunkra. Tehát legyünk mi is a bölcsességnek a fiai, értsük meg azt, hogy nem lehetünk közömbösek az örömhírrel szemben, hanem örüljünk neki, merjünk örülni neki, és amikor ez eltölti az embert, a végén eltölti maga a tapasztalat, hiszen egyszer csak nem meghalunk, hanem magához szólít a jó Isten, és fölkészülve boldogan megy a lélek az Úristen elé, a Szent Háromság színrelátására, amire egy életen át készült és azt várta. Mert ez a mennyei öröm töltsön el bennünket, és itassa át azt a komoly áldozatvállalást, amivel igenis a keresztény élet együtt jár, az aszkétizmusunkat, itassa át, és így készüljünk az Isten volt találkozásra, a végső örömre.